Köszöntöm a gyülekezetet nagyon sok szeretettel. Ahogy elhangzott, feleségemmel együtt tolmásról jöttünk. Nem tudom, hogy ki az, aki hallott már az életszaváról. Szuper. Na, nagyon örülök. Tehát akkor nem ismeretlen ebben a gyülekezetben sem az életszava. Gondolom, hogy a táborról, bibliaiskoláról többen hallottak. Talán voltak fiatalok, akik voltak nálunk. Hát nem itt van, azt meg kell hagyni. Reggel 6-kor el kellett induljunk ahhoz, hogy ideérjünk. De örülök annak, hogy itt lehetünk. Dana, a Milánkovics Dániel jó barátom, annak idején osztálytársam volt a teológián, úgyhogy örülök neki is, hogy meghívott, testvéreknek pedig köszönöm azt, hogy fogadnak bennünket. Szeretnék az első korintusi levélből felolvasni néhány igeverset. Aki szeretné velem követni, korintusi első levél 9. fejezet 24. versétől a 27. versig fogom olvasni az igéket. 9. fejezet 24. versétől. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlan a küzdelemre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Vannak itt olyan testvérek, akik szeretik a sportot? Szoktunk nézni valamit? Ki mit szokott nézni? Foci? Úszás? Forma egyet? Én bevallom őt, jéghokit. Nagyon szuper. Bevallom őszintén, nem vagyok egy nagy sportrajongó, de bele tudom magam élni a következő jelenetbe. Képzeljük el egy pillanatra, hogy szurkolunk egy sportolónak. Tegyük fel egy futónak. És nagyon nagy fanok vagyunk, óriási nagy szurkolók vagyunk. Annyira, hogy a futónak a nevét föltetováltattuk az egyik vállunkra. A másik vállunkra föltetováltattuk minden egyes gyerekét, aki született ennek a futónak. Követjük az életének minden egyes percét. Tudjuk azt, hogy mikor megy edzeni, mi a napi ritmusa. Egyszerűen követjük a legkisebb versenytől a legnagyobb versenyig. Ott vagyunk, csápolunk és szurkolunk. És kijut a sportolónk, a kedvenc sportolónk, kijut az olimpiára. Megnéznénk az olimpiai futását? Mindenképp. Aznapra kiveszünk egy szabad napot, meg elkészítjük a popcornt, bekészítünk valami hideg italt, alig várjuk, hogy jöjjön az a szám, amikor a mi sportolónk föláll a rajthoz, és futni fog. És biztosak vagyunk benne, hogy győzni fog. Egész évben nagyon jól készült, nagyon jól szerepelt. Szóval ott ülünk a kanapén, várjuk azt, hogy a sportolók felálljanak a startvonalra, eldördül a startpisztoly, felugrunk a kanapéból, elkezdenénk szurkolni, és egyszer csak azt látjuk, hogy mindegyik futó fut, de az, akinek mi szurkolunk, az elkezd kocogni. Nem ad bele mindent, csak fut, és ünnepelteti magát. De nem ad bele mindent, és lemarad, többiek elhúznak, beleadnak mindent, ez meg elkezd kocogni. Őszintén, hogy éreznénk magunkat? Csalódottan, nem? Becsaptak minket. Ugye? Nem lenne nagyon kedvünk utána tovább neki szurkolni. Azt gondolom, hogy néha Isten is érezheti magát így, amikor ránk néz. Mert minden okunk megvan arra, hogy mindent beleadjunk. Minden okunk megvan arra, hogy mindent kihozzunk magunkból. Itt van a Biblia, a teljes Biblia a kezünkben. Nem tudom, gondolkoztunk-e azon, hogy ez a történelemben mennyire egyedi és kiváltságos dolog, hogy nekünk szabadon ott van a Biblia. Ott lehet a telefonunkon. Nekünk szabad akár kimenni ide az utcára is hirdetni az igét. Minden lehetőségünk megvan. És vajon beleadunk mindent? Beleadunk mindent. Nézzük meg azt, hogy Pál apostol hogyan végezte az ő szolgálatát. És bevallom őszintén, szeretném a testvéreket bíztatni, bátorítani. Talán még ennél több is. Noszogatni. Én a többit Istenre bízom, hogy a lelki ismeretünkben mit végez. Arra, hogy adjunk bele mindent és szolgáljunk úgy, ahogy Pál apostol szolgált. Éljük meg a keresztény életünket úgy, ahogy Pál apostol megélte. Kicsit a szöveg környezete ennek a néhány igeversnek, amit felolvastam, mert ez csak egy példa, amit Pál mond. A sport életből hoz egy példát. Azt gondolom, Pál is sportrajongó lehetett egészséges mértékben. De nézzük meg, hogy mi van ez a néhány igevers előtt, miről beszél Pál apostol. Közvetlen előtte arról beszél, magára nézve, azt mondja, hogy kényszer nehezedik rám, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Így érezte magát Pál. Azt mondja, nem tudom nem hirdetni az evangéliumot. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Aztán egy sorral később azt mondja, hogy mindenkinek a szolgájává lettem. Mindenkinek. Zsidónak, görögnek, pogánynak, mindenkinek. És egyszer csak azt mondja, hogy mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Hadd kérdezze meg a testvéreket, bennünk van ez a törekvés? Látjuk azt, hogy Pál apostol mit mond. Azt mondja, csak néhány verssel ezelőtt, 19. versben azt mondja, én mindenkivel szemben szabad vagyok. Szabad vagyok. Mégis mindenkinek a szolgájává tettem magam. Bennünk van ez a magatartás. Én szabad vagyok, de mindenkinek a szolgájává tettem magam. Azért, hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket. Hadd kérdezzem, benne van-e a gyülekezetben ez a fajta magatartás? Hogy mindenkinek mindenné tudunk lenni. Nem azt várjuk el, hogy ők ilyenek legyenek, nem, én tudok úgy megszólalni, ahogy neki kell, ha egy fiatallal beszélek, akkor tudok úgy beszélni, ha egy hajléktalannal, ha egy értelmiségivel, tudok-e mindenkinek mindenné lenni? Bennem van ez a kényszer, amiről Pál apostol beszél, azt mondja, hogy kényszer nehezedik rám, nem tudok más csinálni. Fűnek, fának hirdetem az evangéliumot. Beleadok mindent, kihozok magamból mindent. És azt mondja, mindenkinek a szolgájává lettem. Nem egy kellemes dolog mindenkinek a szolgájává lenni. Nem. Azt mondja, Pál, kényszer nehezedik rám, nem tudok más csinálni. Szeretnék három szót hozni a testvéreknek. Három rövid dolog. Mind a három nagyon kényelmetlen. Előre szólok. De mind a hármat elvárja tőlünk Isten. Az első dolog, hogyan szolgáljunk céltudatosan. Testvérek, szoktak-e szolgálni, hadd kérdezem így, élni céltudatosan? Néhány héttel ezelőtt volt egy tini táborunk az egyik gyülekezetbe. Az Élet Szavától egy csapattal elmentünk egy helyi gyülekezethez, és együtt csináltunk egy tábort. A tábornak az egyik napján pedig elmentünk az egész táborra, nem volt olyan sok gyerek, ilyen 25 gyerek volt, elmentünk lézerharcozni. Idősebbeknek mondom, ez egy olyan játék, ahol nem lőjük meg egymást, csak fénnyel, jó? Tehát nem fáj senkinek semmi. De a lényeg az, hogy azon a puskán, amit a kezünkben tartunk, azon írja azt, hogy hány életünk van még. Én nagyon bele tudok kapcsolódni az ilyen játékokba, tehát nagyon élveztem. Én voltam a legidősebb a táborban, olyan voltam, mint a legfiatalabb gyerek. Addig futottam, hogy folyt rólam a víz. Aztán az egyik körben, amikor az egyik csapatot kilőttük, akkor oda megyünk a játékvezetőhöz, és a játékvezető mindenkinek a fegyverén az életeket újra tölti. És én annyira belekapcsolódtam a játékba, elkezdtem mesélni a történeteket, hogy hol bújtunk, meg kit lőttünk, és a többi, hogy nem adtam oda a fegyveremet, hogy töltsék újra az életet. Szóval én a következő kört úgy kezdtem, hogy mindenkinek 30 élete volt, nekem meg csak 10. És emlékszem, valamikor a játék közepén ránézek a fegyveremre, már csak 4 életem van. És én elhatároztam, hogy nem adom fel. Engem nem fognak kilőni. És álltam egy falnál, emlékszem, annyira dobogott a szívem, hogy mozgott a póló rajtam. Pedig hát miről van szó, ugye? Gyerekekkel, fiatalokkal, nem lőnek ki igazából senkit. De annyira belekapcsolódtam, mert volt egy cél. Én elhatároztam, hogy engem nem fognak kilőni. Még van 4 életem, akkor is túlélem, ha belehalok. És túléltem. De azután belegondoltam, hogy vajon akkor is úgy izgultam volna, hogyha mindenkinek végtelen mennyiségű élete lett volna? Nem, hát akkor nem lett volna érdekes a játék, ugye? Attól lett érdekes, attól lett nagyon izgalmas, és attól lett annyira intenzív, hogy volt egy célom. Mert az embert a célok motiválják, az embert a célok átviszik a nehézségeken. És igen, ez az, amitől felmegy a pulzusunk, ez az, ami energiát ad. Ez az, ami húz előre bennünket. És nézzük meg, hogy Pál apostol mennyire céltudatos volt a szolgálatában. Azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak, de csak egy nyeri el a díjat. Ott van a cél. Nem tudom, hányan állnak startvonalhoz, és mindenkinek egy célja van. Befutni elsőként. Pál nem azt mondja, hogy egymást győzzük le, nem. Ez a példa. Pál azt mondja, hogy magunknak legyen célunk. Hogy mi küzdjünk így a saját életünkben. Aztán pedig azt mondja, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Van konkrét célja. Vannak-e a szolgálatban, a hívő életünkben konkrét célunk? Ha belegondolok, ha végig gondolom, hogy Pálnak vajon mi lehetett a célja? Pál soha nem írta le egyik levelében sem, hogy az én célom 2. pont a következő. De valahogy mégis olvasva Pál életéről, meg azt, amit írt, azt tudom mondani, hogy Pál egy nagyon céltudatos ember volt. Sőt, meg is tudom tippelni, hogy mi lehetett az ő célja. Testvérek, mit szólnak? Mi lehetett az ő célja? Az, hogy gazdag legyen? Ez lehetett Pálnak a célja? Ez pára vallana? Nem, ez nem pára vall. Karrier? Pál karriert akart építeni? Sátorkészítőként? Nem ez volt az ő célja. Politikai karrier? Nem. Mi volt a célja? Így van. Hát ez nagyon egyszerű, ugye? Pedig nem írta le. Ha a mi életünket nézni valaki úgy, mint ahogy mi most olvasunk Pálnak az életéről, akkor mit látna, hogy mi a mi célunk? Ugyanerre a következtetésre jutna? Ha az én életemet nézni valaki, azt mondaná, Tamásnak egyértelműen az a célja, hogy hirdesse az evangéliumot bármi áron, bárkinek, mindenkinek, mindenhol. És nyugodtan helyettesítsük be a magunk nevét. Ha mi életünket nézné valaki, mit mondana, mi a célunk? Ha Pál azt mondta volna, hogy nem tudom, hogy mondta ezt valaha magában, az Úr Jézus ugye azt mondta, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ha Pálnak ez lett volna a célja, szerintem egész jól betöltötte. Pál az akkor ismert világ egész részére, mindenhová eljuttatta az evangéliumot. Mindenhova. Én hiszem, hogy ma azért állunk itt, azért jöttünk ide Sopronba gyülekezetbe, mert annak idején Pált Isten használta. És Pál az akkor ismert világ legutolsó szegletébe is eljuttatta az evangéliumot. Mi lett volna, hogyha Pál azt mondja, hogy az én célom az, hogy csak Jeruzsálemben és a környékén hirdessem az evangéliumot. Meg tudta volna csinálni, mert Pál nagyon ügyes ember volt. Ő nagyon hamar el tudta volna érni a célját. Volt egy nagy célja. Egy olyan célja, amit épeszű ember nem tesz föl magának. De egy olyan ember, akinek a mindenható Isten az Istene. Neki lehetett ilyen célja. És meg is tudta tenni. Bátorítom a testvéreket. Legyenek céljaink. A szolgálatban, a keresztény életben. Nagy célok, bátor célok. De konkrét célok. Pál azt mondja, nem olyan vagyok, mint aki a levegőbe csapdos, ide-oda, egy kicsit ide, egy kicsit oda, nem. Nagyon-nagyon fókuszáltan. A következő szó az áldozatkészség. Szolgáljunk áldozatkészen. Tudták a testvérek, hogy a szolgálat az nincs ingyen. A keresztény hívő élet, a valódi, az nincs ingyen. A névleges az igen. Sőt, a névleges az sokszor még hasznokkal is jár, előnyökkel, stb. A valódi keresztény élet, az nincs ingyen. A szolgálat pláne nincs ingyen. Annak ára van. A tegnap este a Tolmáson volt a bibliaiskola megnyitója. Mennyi diákunk van, Széni? 65? 54? 57? 57. Jó, bocsánat. 57 diákunk van. Ez azt jelenti, hogy 57 18 pluszos fiú meg lány elhatározta azt, hogy pénzt, időt és energiát fog szánni arra, hogy felkészüljön a szolgálatra. Hát valójában elég sok pénzbe kerül nekik. Belekerül egy vagy két évbe az életükből. És elég sokat kell tanulni. És a végén csak egy diplomát kapnak, egy papírt, ami gyakorlatilag értéktelen. Magyarországon értéktelen. És mégis ott van 57 diák, akik nem sajnálják mindezt odaszánni. Mert tudják azt, hogy Isten ezt kéri tőlük, hogy mindent adjanak bele. Mindent adjanak bele. És készek arra, hogy eljöjjenek, és megfizessék a szolgálatnak az árát. Pál apostol megfizette a szolgálatnak az árát? Meg. Az Úr Jézus megfizette a szolgálatának az árát? Az Úr Jézustól Máté evangélium a 20. fejezetében azt olvassuk, mondja a tanítványoknak, aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Az Úr is azt mondja, az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Sőt, életét adja másokért. Ugye milyen sokba kerül a szolgálat? Tudunk mi körbenézni itt az imaházba, csak ennyi ember között. És azt mondani, hogy én olyan akarok lenni, mint az Úr Jézus. Én azért, nem azért vagyok itt, hogy engem szolgáljanak, hanem azért, hogy én szolgáljak másokat. Sőt, arra is kész vagyok, hogy az életemet adjam. De az Úr Jézus életét adta nem csak a 12 tanítványáért, vagy a 11-ért, aki szerette, és az 1-ért, aki elárulta, hanem azokért is, akik akkor ott elutasították. Tehát valójában Sopronba kéne körülnézni a testvéreknek, és azt mondani, hogy én azért vagyok itt, hogy ezeket az embereket szolgáljam. A jókat, a gazembereket, és mindenkit. Tudunk-e így szolgálni? Készek vagyunk megfizetni a szolgálatnak az árát? Amikor imádkozunk, és biztos vagyok benne, a testvérek is imádkoznak azért, hogy ez az imaház telje, meg úgy látom, vannak még üres székek. Jöhetnének még idebe, ugye? Szoktak a testvérek imádkozni azért, hogy legyenek új megtérők? Nagyon jó ezért imádkozni. Kell ezért imádkozni. De amikor imádkozunk, akkor emlékezzünk arra, hogy ennek ára van. És ezt nekünk kell megfizetni. Ugyanúgy, ahogy Pál apostol hívta az egész világot. De ennek ára volt. Pál apostolnak el kellett hagyni, ma nagyon szeretjük azt mondani, hogy a komfortzónánkat, ugye? És mindenki nagyon érzékeny a komfortzónájára. Azt mondja, de nekem ez nem a lelki ajándékom. Na és, tedd azzá. Az nem választás lehetősége, hogy hirdetem az evangéliumot, meg az, hogy szolgálok másokat. Pál apostolnak a komfortzónáján belül volt az, hogy bebörtönözzék nem tudom hányszor. Dehogy volt. Vagy komfortzónáján belül volt az, hogy megkövezték. Vagy az, hogy kétszer bottal megverték. Vagy az, hogy letépték róla a ruháját, nyilvánosan hamis tárgyalást tartottak neki. Vagy az, hogy non-stop menekülnie kellett. Dehogy volt a komfortzónájába. De ez volt az ára. És Pál apostol mit csinál, miután megkövezik? Megy és hirdeti az evangéliumot. Vagy amiután egyik városból kimenekül, utána megy a következőbe. Addig, amíg onnan is ki nem hajtják. Látjuk ezt a lelkületet. Hogy mennyire kész volt a szolgálatának az árát megfizetni. Testvérek, akkor lesz ez az imaház tele, amikor mi is készek vagyunk így szolgálni. Amikor céltudatosan és áldozatkészen készek vagyunk szolgálni másokat. Legyünk készen így szolgálni. Aztán a harmadik, ez is egy nehéz dolog, szolgálni teljes szívvel, teljes odaadással. Pál apostol itt hoz egy ilyen sportos példát. El tudjuk-e képzelni azt, hogy egy olimpiai bajnok úszó, tegyük fel, azt mondja, hogy ő nem szeret úszni, csak az úszás jó fizet. Ilyen nincs. Tehát minimum egy kicsit kell szeressen úszni. Jó, hogy jól fizet, de addig nagyon sok munka van, amíg jól fizet, ugye? Vagy egy focista azt mondja, hogy ő amúgy nagyon nem szeret a laszti után szaladni. De most már ezt hozta a sors, akkor ezt fogja csinálni. Nincs ilyen. Mert az, aki elér valami nagyot, az valószínű szívét, lelkét beleadta. Ha valami olyasmit csinálunk, amit nem szeretünk, amiben nem adjuk bele a szívünket, lelkünket, maximum középszerűen tudjuk csinálni. Megfigyeltük már? Azt tudjuk kiválóan csinálni, nagyszerűen. Abban tudunk eredményesek lenni, amiben a szívünket, lelkünket bele tudjuk tenni. Benne van-e a szolgálatban, a misszióban a szívünk, lelkünk? Őszintén. Isten úgy is látja a lelkünket. Látja, hogy mi van a szívünkben. Mindannyian, akik itt vagyunk, valamiben benne van a szívünk, lelkünk. Ha nem a megfelelő dologban, akkor lehet kérni Istent, hogy változtassa meg. Hogy változtassa meg. Pál apostol, mit gondolunk, szenvedélyes ember volt? Én azt gondolom, Pál nem lehetett egy unalmas ember. Ő, amikor Istenről beszélt, nem tudom elképzelni azt, hogy unott arca lett volna. Pál apostol egy nagyon szenvedélyes ember volt. Azt olvassuk Pálról, még a megtérése előtt, hogy üldözte a keresztényeket, ült a lóháton, csapatot szervezett magának, ment városról városra, felkutatta a keresztényeket, börtönbe vetette, megölte, stb. Ki kérte Páltól azt, hogy ezt csinálja? Az égvilágon senki. Pál apostol egy olyan ember volt, akiben dúltak az érzelmek, amikor Istenről volt szó. És Pál azt hitte, hogy jól csinálja a dolgokat. És nézzük meg, hogyha azt mondjuk, hogy Isten kell válasszon valakit ezen a világon, aki elviszi az evangéliumot a föld végső határáig, és Isten kit választ? Az esküt ellenségét. Egy olyan embert, aki életre halálra üldözi a keresztényeket. Miért? Azért, mert Pál apostolnak valójában csak az igazságot kellett megmutatni. Amúgy ő kész volt szívét, lelkét beleadni abban, amiben hisz. Ő egy ilyen ember volt alapból. És azt mondja Isten, hogy ennek az embernek csak a szemét kell felnyitni, és a szíve teljesen rendben van. Péter apostolról, ahogy olvasunk, hogy látjuk? Péter apostol szenvedélyes ember. Emlékszünk arra, amikor arról olvasunk, amikor Péter lecsapja a szolgának a fülét, amikor Jézust el akarják fogni. Péter is annyira meggondolatlan, szenvedélyes volt, és használta Isten Pétert. Igen, Péter is egy fantasztikus eszköze volt az Istennek, mert nem volt egy ilyen langymeleg ember, hanem kész volt mindent beleadni abban, amit csinál. Kész vagyunk-e mi szívünket, lelkünket beleadni az Istennek a szolgálatába? Vagy hétvégente, vasárnap gondolunk rá, azt mondjuk, hát ha alkalom nyílik rá, akkor megosztom az evangéliumot, ha nem zavarok vele, ha nem kellemetlenkedek vele. Nézzük meg Pál apostolból, hogy sugárzik a szenvedély, amikor olvassuk ezeket az igeverseket. Azt mondja, megsanyargatom a testem, szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlan. Azt mondja Pál, mindent megteszek, hogy alkalmas maradjak arra, hogy hirdessem az evangéliumot. Aztán a kontextusnak, a szövegkörnyezetnek a második fele. Pál ezt úgy folytatja, itt a példa után elkezd beszélni a pusztai vándorlásról. Emlékszünk-e, vagy ismerjük-e azt, hogy az Ószövetségben Isten hogyan szabadítja meg Izrael népét Egyiptomból? Megvan a történet? 10 csapás, azután kijön a nép, szétnyílik a Vörös-tenger, és Izrael népe megszabadul. És Isten el akarja vinni őket egy helyre, amire azt mondja, hogy ez a hely a tietek, azt mondja, hogy ez a hely tejjel, mézzel folyó föld, nektek adom, ez a ti földetek, ez a ti örökségetek. És Izrael népe ennyi csodán keresztül odaér ennek a földnek a határára. És Isten azt mondja, hogy most akkor menjetek be és foglaljátok el, én veletek leszek, kiűzöm előletek ezeket a népeket. És mit mond erre Izrael népe? Amikor elértek oda, hogy na most fel kell kötni a kardot, és akkor most jön az, hogy kéne cselekedni, és akkor Izrael népe azt mondja, hogy hát ez kívül van a komfortzónánkon. Ugye, félünk. Megyünk vissza Egyiptomba. Megtorpannak. Mert van egy nagy szakadék a között, amit tudnak, és a között, amit készek megtenni. És azt gondolom, hogy ez könnyen lehet, hogy sokakat sújt ma is. Szakadék van a között, amit tudunk, és a között, amit készek vagyunk megtenni. Nézzük meg, mi lett ennek a vége, amikor itt volt ez a szakadék. Azt mondja Isten, hogy rendben, akkor közületek egyetlen egy sem megy be erre a földre. Egyedül két ember, Káleb és Józsué mehetett be. Mózes sem mehetett be. Azt mondja, nem kéritek az ígéret földjét? Semmi baj, nem kapjátok meg. És azt mondja Pál apostol, miért ért rá erre a történetre? Azt mondja, mindez példaként történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, a testvéreknek. Nem baj, hogyha nem kell a tejjel mézzel folyó völgy, hogyha kívül van a komfortzónánkon, majd lesz más, aki elfoglalja. Vannak, akik azt mondják, hogy lelkipásztorok is szoktunk beszélgetni gyülekezetekről, egyházakról, stb. Hogy hát a gyülekezet, a mai gyülekezet milyen? Hogy bajban van az Istennek a mai gyülekezete is. Én szoktam mondani, nem. Vannak gyülekezetek, amelyek bajban vannak, amelyek alszanak, az Isten egyháza jól van. Istennek minden korban, minden városban, mindenhol vannak olyan gyermekei, akik úgy élnek, mint Pál apostol. Ez nem igaz minden gyülekezetre. De az Isten egyháza jól van. A kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mi hogyan élünk. Készek vagyunk-e nem csak névlegesen, hanem valóban az Istennek a gyermekei és az eszközei lenni. Az, amit olvasunk vasárnaponként, és bízom benne, testvérek olvassák hétköznaponként is, ez valóság az életünkben? Készek vagyunk így élni? Ez azért van megírva, hogy lemásoljuk Pál apostolt. Pál azt mondja, hogy ez az ószövetségi történet figyelmeztetésül van megírva nekünk, azért, hogy az életünket formáljuk, változtassuk. Testvérek, ha úgy vagyunk ma itt, hogy azt mondjuk, hogy bennünket megszégyenít ma ez az ige. Én nem tartok itt. Nem baj. Lehet jönni Isten elé. El lehet mondani, Uram, te látod, hogy nem tartok itt. Én nem vagyok olyan, mint Pál. Nem ég bennem tűz. Uram, változtass meg, és Isten jön, kész megváltoztatni. Ez figyelmeztetés. És itt van, ma kegyelmi időt élünk. Lehet jönni az Isten elé. Bátorítom a testvéreket, hogy éljünk céltudatosan, készen arra, hogy áldozatot hozzunk, és teljes szívvel az Istennek. Amen.